Istennek igéjét, amint írva találjuk azt a Márk írása szerint való Szent Evangélium 11. részének 20-tól a 26-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a 11. rész 20. versétől a 26. versig olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják valahogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondaná ki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. És Jézus felelvén mondaná ki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz az néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és megrészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, amikor valaki olvassa a Szentírásból ezt a történetet, úgy hosszan, ahogy hallottuk a bibliaolvasás rendjén és mostan, lehet, hogy nagyon is megakad benne ez a történet, hiszen nagyon kilóg a szokványos Jézus képből, amely él a legtöbb emberben. De az is lehet, hogy sietve tovább olvas, tovább ugrik, mindenféle fajta magyarázási igény nélkül, ahogy ezt érdekes módon talán némelyeknek birtokában is lévő magyarázatos Biblia is teszi. Úgy megy tovább, hogy egyetlen sor magyarázat sincs hozzá. Mert nem könnyű az a történet, ami itt van előttünk. Vagy pedig megakad az ember, akkor, vagy éppen később. Ahogy Péter is hallottuk a történetből, másnap, amikor látja, hogy a fügefa kiszáradt, visszaemlékezik Jézusnak a szavára, amit mondott. Az emberben is sokszor így van, hogy vannak igazságok, amik elhangzanak, amik látszólag elmennek az embernek a füle mellett, elmennek az élete mellett, és egyszer visszaemlékezik rá. Valahogy beleakad, visszajön egy régi dolog, emlékezik a Szentírásra, emlékezik talán egy amúgy nagyon mélyre elrakott igehirdetésnek igazságára, egy mozzanatára, egy szóra. Akkor, amikor az életben szembesül azzal, hogy mégiscsak igaz, amit mondott Isten. És ott abban a pillanatban az ember elment mellette, anélkül, hogy különösebb hatással lett volna rá. Mert ami beteljesedik, abban megdöbben az ember, és megdöbbenünk sokszor testvéreim, látásunk oly rövid visszanézni akár a történelembe, akár személyes történetekbe, személyes sorsokba, és látni azt, hogy hogyan teljesedik be Isten igazsága az ember életében. Az első, ami szembesít minket és a mindenkori embert, ahogy a tanítványokat is, és különösen Pétert szembesítette, az az, hogy Jézus szava erős. Jézus szava beteljesedik. Ahogy ahogy igaz ez a földi életre, úgy igaz az ő ígérete az örökké valóságra nézve is. Mert amit ő mond, igazságként mondja és hozza el közénk. Ez az, amit a tanítványoknak, majd látni fogjuk, nagyon mélyen a szívére helyez, és jelet ad erre nézve. Ritkán szokott az ember így állni az Isten előtt, ebben a bizonyosságban, hogy az ő szava igaz és beteljesedik, hatalom és erő. Mert olyan világban élünk, testvéreim, amikor az emberek nem szembesülni akarnak az igazsággal, hanem valamiképpen arra vágynak, hogy minden szó, talán épp azért, mert a világ egy kicsit embertelen rohanó lett, minden szó a simogató legyen. És mikor elmennek az Isten közelébe, akkor igazából az életük vágyaik megerősödését, vagy megerősítését várják az Istentől, a korábbi döntéseiknek a megerősítését, hogy Isten utólag legitimálja ezeket, amit ők jognak gondoltak az életükbe. És ha nem úgy teljesedik be, akkor magyarázatokat keresnek erre, vagy legtöbbször azt a jól ismert kérdést teszik fel, hogy miért. Nehéz szembesülni az Isten igazságával is, azzal az üzenettel, ami itt van, de mégis gyönyörűséges, hogy a Jézus szava erős. A Jézus szava beteljesedik, mert a Jézus szava, az Isten szava az hatalom. Ahogy említettem már, vagy ilyen lelki wellnessre vágynak az emberek, meg kell nézni, akik a sztár előadók egy-egy előadáson, kik akik megtöltik a termet. Azok, akik pszichológiai simogatással beszélnek párkapcsolatról, emberi létről és a többi. Ma nem a profétáknak van ereje és hatalma, legalábbis nem azok vonzanak tömegeket. Nem a nagy tudományos igazságok érdekes módon a másik oldalról. Majd nagy lelki simogatásra vágyik a 21. századi ember. Ahogy mondtam, hogy igaza legyen. Megmutatják ezeket a gyönyörű utakat, hogyan lehet kiteljesíteni az életet. És talán azért van ez, testvéreim, egy a sok lehetséges magyarázat közül, mert az emberek többsége nem tudja már megélni ezt valami oknál fogva. De mégis ott mélyen bent, a lélekben vágyik az ember arra a fajta lelki békességre, tökéletes létre, együtt létre, amik jönnek néha jó tanácsként az emberek irányába. Az Isten jelenlétében elandalodni jó, olyan jó, ha szépeket hallunk, ha az Isten igéje megsimogat. De tudomásul kell venni, hogy az Isten igéje, Jézus szava, az erő és hatalom. Mennek a tanítványok Jeruzsálembe. Ha valaki elolvassa ezt az egész fejezetet, a Márk evangéliumából 11. rész, a virágvasárnapi bevonulás története van benne először. És aztán, mikor bemennek, olvasuk, hogy bemennek, bemegy Jézus, aztán kimegy, és más reggel ugye hallottuk, megint bemegy. És Jézus az Isten országáról, a hatalomról, egy másfajta hatalomról beszél nekik. Nagyon érdekes, ha valaki odahaza felüti majd a Szentírást, és tovább olvassa a 27. verssel kezdődően, akkor ugyanez a téma megy tovább, mert a Jézus hatalmára kérdeznek rá az írástudók és a farizeusok. Ez van benne, mondd meg nekünk, hogy honnan veszed ezt a hatalmat, amivel itt közöttünk beszélsz és cselekszel. Nyilvánosság előtt láthatóvá válik az, hogy Jézus király, ez a virágvasárnapnak az üzenete. Egy hatalommal jön kézüléjük, mint minden király. És ők szembesülnek ezzel. Azzal is, ahogyan megtisztítja a templomot. Ez a hatalom nem a félelem. Mert ismerjük, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten. Jézus nem fél, hanem megmutatja ezt a hatalmat, és azért cselekszi, mert elindul egy másfajta országnak az építése. Az Isten országának, amelyik nem fér bele semmifajta földi konvenciókba, semmifajta földi látásmódba. És ott szembesülnek vele. Azok, akik bent vannak Jeruzsálemben, egyszerű emberek és írástudók, és szembesülnek ezzel a hatalommal a tanítványok is. Ismerjük korábbról, hogy amikor tanította őket, ilyen ír le az evangélium, hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Vagy talán emlékszünk arra, amikor kiküldi a tanítványait, a 70-et, ugye hatalmat adott nekik a gonosz lelkek felett, és amikor visszajöttek, akkor újjongva mesélték el a visszatérő tanítványok, hogy Uram, a te nevedre még az ördögök is engedtek nekünk. Ez a hatalom, ez egy valós erő a Krisztusban élő ember életében, a közösségnek az életében. Ez az erő volt, amely hajtotta a tanítványi közösséget, amely hajtotta az ős gyülekezetet. Ahogy az egyik prédikátor nagyon bölcsen mondta, az első századnak a keresztényei azok az öröm emberei voltak. És az egyház történetben valahogy úgy a bűn embereivé, vagy a bűnbánat embereivé tették. Az első században az öröm volt a lényeg, ahogy ott volt ebben a gyülekezetben, és ebben az örömben éltek, tudtak megnyilvánulni, szeretetben egymás felé fordulni, mert ők maguk élték át életükben, a személyes Isten kapcsolatukban a felszabadításnak a gyönyörűségét. Hogy mit jelent Istennel szabadnak lenni, akkor is, amikor a hétköznapokban terheket rak az ember életére a mindennapoknak a kihívása. Jézus hatalommal jön. Hatalommal van itt, ott és akkor, és itt és most. És ennek a hatalomnak a jele az, ami azzal a fügefával történik. A Jézus szava beteljesedik. Ez az üzenet. Nem a történet maga érdekes, ott a tanítványoknak szeretne Jézus valamit üzenni. Mert ő tudja, hogy nem sokára a keresztig fog eljutni. Azt is tudja, hogy testben nagyon kevés ideig lesz még a tanítványokkal, de jelet szeretne adni az ő igényének hatalmáról. Annak a szónak, ami Jézustól való, ilyen ereje van. Élet és halál. Megdöbbentő és gyönyörűséges egyszerre. És nem azonnal veszik észre, ez a második, ami itt van ebben az igében, ahogy hallottuk, hanem a hatásában, ugye másnap, amikor jönnek vissza, akkor Péter észreveszi, hogy a fügefa elszáradt. És azt mondja, mester, hát ez úgy történt, ahogy te mondtad. Ez az, amiről említést tettem már, hogy az ember később döbben rá arra, hogy tényleg úgy történt. Ahogy ez benne van az Isten hatalmában, ahogy benne van az ő igazságában. És ezért Jézus nem is foglalkozik nagyon sokat ezzel, hanem nagyon érdekes, ahogy tovább lendíti a Péter felvetésére ezt az egész üzenetet a tanítványok számára. Azt mondja, hogy ti is részesei lehettek ennek a hatalomnak. Ha azt mondjátok teljes hittel ennek a hegynek, hogy menj be a tengerbe, és ti ezt igaz szívetekből hiszitek, ez meg fog történni. Csak higgyétek teljes szívetekben. Ha hisztek minden feltétel nélkül, akkor megtörténik, mert a hit testvéreim az nem más, mint a lehetetlen lehetőségre váltása. Ez a hit. hogy megtörténik az, ami az emberi ész számára lehetetlennek tűnik. Ezért kapcsolja össze ezt a hatalmat a hittel. Sőt, tovább meg, az imádsággal. Akinek feltétlen a hite Istenben, és az Isten erejében, az maga is ebben a hatalomban élő és cselekvő ember lesz. És ez nem más, testvérei, mint az Isten országának a jelen valósága már e földi létben. Azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok, és bocsássatok meg egymásnak, hogy a mennyei Atya is megbocsásson néktek. Na ez az az élet, amin el kell indulni. Mert sokszor halljuk, hogy én szeretnék hinni. A hit az Isten ajándéka, testvéreim, nem vágy kérdése, de az Isten megadja azoknak, akik adják hogyan? Mindennapos imádságban. Azt mondja Jézus, imádkozzatok és kérjétek, és meg fogja adni nektek Isten a hitet. Azt viszont nem lehet megspórolni. Imádkozni kell, imádkozni, megtanulni, pedig meg lehet, mert maga Jézus tanított minket, hogy hogyan kell imádkozni. Azt, hogy imádkozni kell, és hogyan kell imádkozni. Az életetek mindig legyen kész. Imádságban minden nap. Hogy amikor jön és hív, akkor a ti életetek olyan legyen, amin gyümölcs van. És nem olyan, amin hiába keres Jézus, és ez a jel a tanítványok számára. A ti életetek mindig legyen zöldellő, és legyen terméssel tele. Mindig legyetek kész arra, hogy imádságban együtt legyetek Istennel, az ő hatalmával és szeretetével. Hogy tudjon használni jó ajándékként Isten ebben a világban az ő hatalmának megmutatására. Nagyon érdekes, a héten beszélgettem egy fiatal emberrel, illetve hát ő szólított meg, megtudta, hogy lelkész vagyok, és valahogy nagyon feszítette, vagy feszíthette őt egy dolog, elmondta, hogy az Isten léte sokáig nem volt kérdés neki, ugyanis nem is foglalkozott ezzel a kérdéssel. De egyszer történt, ahogy otthon ült a párjával, egy kávés kanna kint volt az asztalon, és a konyhában ott ült, mondta ő is az asztalnál, és a szeme láttára ilyen különös fordulatokkal, vagy 20 centit odébb ment, anélkül, hogy bárki közelében lett volna ennek. És ő azt mondta, hogy attól a pillanattól kezdődően én nem kételkedem abban, hogy vannak olyan hatalmak, amik nem itt a földön vannak. Megijedt. Testvéreim, ez a fajta hatalomnak a felismerése, ez a félelemig viszi el az embert. Aki kollégisták voltak, talán emlékeznek ilyen szellemidézésekkel, meg másokkal, hogy lehetett egymást ijeszgetni. Én is emlékszem, voltam kollégista. Jézus viszont nem erre a hatalomra hív el. Ő nem az ijeszgetésig szeretne minket elvinni, hanem addig az örömig, amelyik a hitben, az imádságban, az imádságból fakadó hitben erőként ott van az ember életében. Testvérem, akik hallottátok, merjetek ráhagyatkozni Istennek erre a gyönyörűségére, hiszen azt mondja Jézus, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és megrészem néktek. Amen. Jézus Krisztus, taníts imádkozni, és ebben az imádságban elkérni akaratodat minden napra, és adj erőt, hogy legyen akarat bennünk is, a tőled jövő igazságoknak teljesítésére és megélésére a mindennapokban. Köszönjük azt, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Köszönjük szavadnak hatalmát, amellyel teremtettél, teremtetted a világot, sőt, a mennyet is. Teremtetted az embert és mindent, ami a világban van. Te adtad nekünk életünk jó ajándékait. Köszönjük ezt neked. Amikor a te kezedbe le is tudjuk tenni azokat. Boldogok, akik, mikor eljutnak életük végére, úgy nyernek vigasztalást, hogy amit tőled vettek, neked is adják vissza. Így imádkozunk ezen a helyen azokért a testvéreinkért, akik nemrég koporsó mellett álltak, gyászoltak, búcsúztak, és köszönjük a megtartatás evangéliumáért és reménységéért, amellyel hirdeted az egyszülött fiú halál fölötti győzelmét és az örökké való életnek bizonyosságát. Hirdeted a reményt az elmúlás fölött. Imádkozunk beteg testvéreinkért, közel és távol lévőkért. Azokért a testvéreinkért, akik közülünk valók és most kórházi ágyban fekszenek. Kegyelmeddel légy ott minden nap. Légy velük, légy azokkal, akik ápolják őket. Légy szeretteikkel, akik ott ülnek a beteg ágyak mellett. Légy azokkal, akiknek lelkük megnehezül. S hitük épp akkor gyengül meg, mikor a legnagyobb szükség lenne rá. Erősítsd meg őket. Szabad ereje töltse be mindenki életét. Fiatalokét is, akik keresik a jövőt, hogy bizonyosságot nyerjenek. A legnagyobb erő és hatalom nem a világban, a befolyásban, a pénzben, vagy összeköttetésekben, hanem a te isteni szavadban van. Így szenteld meg dolgainkat, testi és lelki építkezésünket, és fogadd el imádságunkat, azt, amit csöndben eléd teszünk. A te fiad Jézus Krisztusért. Hallgass meg. Amen.